crescere, m'incolari.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Mária Rádióban a pénteki hittanórát hallják, Fülöp Ákos vagyok, nagytétényi plébános. Apró szenteket ünnepeljük a mai napon, azokra a kisdedekre emlékezünk, akiket Jézus elleni támadásként, Jézust elpusztítandó öletett meg Heródes Jézus születése után nem túl sokkal. Azt írja Máté evangéliuma, hogy a két évnél fiatalabb gyermekeket ölette meg Heródes, miután a bölcsek más úton tértek haza országukba, és persze miután Isten kimenti ebből a támadásból az ő gyermekét, Isten fiát, mert József álmában utasítást kap, és elmegy Egyiptomba, elmenekül Egyiptomba. Apró szentek ünnepe a betlehemi gyermekgyilkosságra való emlékezés, jelképesen a meg nem született gyermekekért való imádság lett, hiszen ártatlan gyermekeket öltek meg Betlehemben, és ártatlan gyermekeket ölnek meg az abortusz kapcsán az anyaméhekben. Általában az élet védelme, az élet tisztelete az, ami fontos, és amire nagyon erősen oda kell figyelnünk a mai világban. Második János Pál pápa még 1995. március 25-ével jelentette meg az Evangélium Vitae kezdetű enciklikáját, amely az élet sérthetetlenségéről szól, amelyben a gyilkosságról, az abortuszról, az eutanáziáról beszél II. János Pál pápa, mint az ember élet elleni támadásnak a három kiemelkedő mozzanata. De amikor különösen az abortusz kapcsán az élet tiszteletéről beszélünk, akkor arról is szükséges beszélnünk, hogy a felelősségteljes magatartás, a felelősségteljes életre, szexuális életre, általában a felelősségteljes életre van szükség. Ma reggel a napindítóban Komáromi Máriával beszélgettünk a ma esti életvédő konferencia, életvédő imádság ima est kapcsán, és fölmerült a kérdés, hogy hogyan tudták ők, akik 6 gyermeket neveltek föl, ezt a felelősség teljességet átadni a gyermekeiknek, és nyilván nem csak a felelősség teljes szexuális életről van szó, hanem az egész életnek ezt a felelősség teljességét, ezt kell valahogy átadnunk a körülöttünk lévő embereknek. Manapság sokat beszélünk a szexualitásról, és nagyon úgy tűnik, hogy a mai világ szemlélete valahol arrafelé tendál, és különböző reklámokból is ki lehet ezt hallani, persze nyíltán ezt nem nagyon mondják még egyelőre ki, hogy az ember akkor ember, hogyha képes a szexuális cselekedetre, függetlenül attól, hogy a másik az ki neki, meg hogyan kapcsolódik hozzá. Amikor hívő emberként tekintünk a szexualitásra, akkor azt mondjuk, hogy ez az Isten akaratával egyező dolog, ha megfelelő módon, megfelelő helyen van, történik meg ez a szexuális kapcsolat. Azt lehet mondani, és házas párokkal beszélgetve többször is előkerült ez a téma, hogy tulajdonképpen a szexuális együttlét az valamiképpen egy találkozás a férfi és a nő között. Akkor lehet ez igazán találkozás, ha megvan az elkötelezett kapcsolat, hogyha elköteleződtek egymás iránt, ha a közösség előtt is vállalták a házasság kötésben a kölcsönös szeretetüket, az önátadó szeretetüket. Ugye azt mondja az Isten a kezdet kezdetén, hogy férfinek és nőnek teremtette az embert, és ketten egy testé lesznek. És ez az egy testé lét, ez a kölcsönös szeretetből fakadó, önátadó szeretetből fakadó egyesülés, ennek gyümölcse van, ez a gyümölcse a gyermek. És azt is mondhatjuk, hogy az igazán mély szeretetnek, az igazán odaadó szeretetnek mindig van valamilyen gyümölcse. A férj és a feleség ilyen önátadó szeretetének a gyümölcse a gyermek, amelyet utána mind a ketten nagyon szívesen, örömmel fogadnak általában. Azt mondták régebben, hogy a szexualitás az tabu téma volt, nem nagyon beszéltek róla, még talán családi körben sem, alig-alig esett róla szó. Nyilván valamiféle természetessége megvolt a dolognak. Ugyanakkor ma a másik végletbe esünk, mert állandóan erről van szó, és ma már nem lehet sajnos olyan filmet készíteni, amiben ne lenne néhány vaskosabb ágyjelenet, vagy valami erre utaló jelzés. És nagyon sokszor azt látjuk ezekben a filmekben, vagy sorozatokban, hogy itt már a párkapcsolat az nem is lényeges, hanem csak az, hogy az ember kielégítse a vágyait, és most talán nagyon durván fogalmazom ezt meg, és nyilván ennél sokkal árnyaltabb a dolog. De azért vagyunk emberek, hogy tudjunk uralkodni önmagunkon, és tudjuk ezeket a vágyainkat rendben tartani. És persze sok minden dologra vágyik az ember, és hogyha az apró dolgokban is, hogy most lemondok egy csokoládéról, lemondok egy ételről, egy böjtöt tartok, vagy csöndet tartok, és lemondok valami értékes dologról, ez mind-mind azt erősíti bennem, hogy tudatosan alakítsam az életemet, és akkor ezen a területen is fogom tudni a tudatosságot vállalni. És hogyha így állunk neki ezeknek a dolgoknak, akkor talán egyszerűbbé válik ez a kérdés, ez a téma is. Második János Pál pápa az Evangélium Vitae kezdetű dokumentumában tehát arról szól, hogy az emberi élet sérthetetlensége mit jelent a számunkra. De mielőtt ebbe belemélyednénk, hallgassunk egy kis zenét.
Ha pásztor lennél, vagy bölcs, 2000 évvel ezelőtt mit tennél a jászolhoz, ugye eljönnél? Ha pásztor lennél, vagy bölcs, követnéd-e azt a csillagot? Vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, csak hinnéne annak az angyalnak, aki meglátogatott. Gyere el a jászolhoz, még ma éjjel találkoznod kell Isten szeme fényében. Ne keresd itt pompát, gazdagságot, keresd azt, ki megváltott.
Megyünk tovább a hittanóránkban az élet védelméről, az élet tiszteletéről. Második János Pál pápa az Evangélium Vitae kezdetű dokumentumában az élet szépségéről, az élet tiszteletéről és az élet elleni támadásokról szól, támadásokról beszél. Érdemes ezt a dokumentumot újra olvasni, és újra meg lehet találni a katolikus.hu honlapon, és meg lehet találni ennek a dokumentumnak a szövegét. A Káin és Ábel képéből indul ki, ugye Káin megöli testvérét, és testvéred vére hozzám kiálta a földről, fogalmazódik meg ugye a Szentírásban, és ennek kapcsán az emberi életnek a tisztelete azt is sorra veszi, hogy hogyan, miben fogyatkozik meg az emberi élet tisztelete. Itt szóba kerül egy kicsit a fogamzásgátlás, szóba kerül a mesterséges megtermékenyítés, illetve a gyilkosság, az abortusz és az eutanáziának a köre, amely három különös módon is az élet elleni cselekedeteket jelöli meg az ember számára. És ugye itt a ne ölj törvénye, ne ölj parancsa is téma, vagy előkerül, és ez ugye, ami a tíz parancsolatnak a része, ez az, ami alapját képezi az élet tiszteletének. Második János Pál pápa a gyilkossággal kapcsolatban így fordít, így fogalmaz. Azzal a tekintéllyel, amelyet Krisztus adott Péternek és utódainak, közösségben a katolikus egyház püspökeivel, megerősítem, hogy az ártatlan emberi élet közvetlen és szándékos kioltása mindig súlyosan erkölcstelen. E tanítást, amely azon iratlan törvényen alapszik, amelyet az értelem világosságával minden ember megtalál saját szívében, megerősíti a Szentírás, folyamatosan továbbadja az egyház hagyománya, és hirdeti a rendes és egyetemes tanítóhivatal. Érezzük ennek a megfogalmazásnak az ünnepélyességét. Nagyon komoly, komoly megfogalmazás ez, és gyakorlatilag az egyháznak a visszavonhatatlan tanításai közé emelkedik. Mindenképpen kezdettől fogva is ott volt az ártatlan emberi élet közvetlen és szándékos kioltása. Nyilvánvaló, hogy amikor megfogalmazódik ez a tétel, ez a tanítás, akkor persze az ember, aki elköveti ezt a bűncselekményt, ennek az módja, meg a helyzete, meg a különböző dolgai, ezek nyilván befolyásolnak sok mindent, és természetesen van mindig lehetőség a bűnbánatra. Ezt minden ilyen témában hozzá kell tennünk, hogy van lehetőség a bűnbánatra. Ha az ember fölfedezve, hogy rosszat cselekedett, akkor megbánja a bűnét, és akkor az egyház szolgálata által megkapja a feloldozást, és az Isten megbocsájt az embernek. Tehát mindezek mellé oda kell tennünk mindenképpen a bűnbocsánatnak, a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak a lehetőségét. Ezután a megerősített tanítás után a pápa az abortusz bűnének a súlyosságáról beszél, és azt mondja, hogy ma az abortusz bűne súlyosságának tudata sokak lelki ismeretében fokozatosan halványodik. A művi abortusz erkölcsi súlya teljes valóságában akkor mutatkozik meg, ha meggondoljuk, hogy emberölésről van szó, és figyelembe vesszük a sajátos minősítő körülményeit is. Akit megölnek, olyan ember, aki jelentkezik az életre, olyan ártatlan, hogy ennél ártatlanabbat el se lehet képzelni. Soha nem tekinthető támadónak, még kevésbé jogtalan támadónak. Gyenge, annyira tehetetlen, hogy még egy újszülött sírásának és nyöszörgésének védekező jeleitől is meg van fosztva. Teljesen rá van hagyva annak oltalmára, aki méhében hordozza. Mégis, olykor éppen ő, az anya dönti el és kéri a meggyilkolását, vagy ő maga hajtja végre. Nyilván az abortusznál is számos körülmény van, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy az édesanyát magára hagyják ebben a helyzetben. Nagyon sokszor az apa, a gyermeknek az apja eltűnik, és nem nagyon található meg, nem nagyon áll oda a gyermeke mellé, az édesanyja mellé, akinek a méhében az ő gyermeke is van, létezik, él. Fontos kérdés azt tisztázni, hogy mikortól emberi élet az emberi élet, és az egyház határozottan tanítja, hogy a fogantatás pillanatától emberi élet az emberi élet, és nincs még egy olyan pillanat a fejlődő magzat életében sem, ami ennyire egyértelműen meghatározható lenne. Ugye időnként fölvetik, hogy az anyának joga van eldönteni, hogy akar-e gyermeket, vagy nem. Persze megvan ez a joga egészen addig, amíg a gyermek meg nem fogant. Tehát nyilván szükség van arra, hogy megelőzzük ezt a nehéz helyzetet, ezt a nehéz döntést. Nyilván van sok olyan lehetőség, ami segíti azokat, akik olyan gyermeket hordoznak a szívük alatt, akit nem várnak, aki mint egy véletlenül jött csak össze, mert nem akarták igazából, de úgy hozták a körülmények. Persze nyilvánvaló, hogy véletlenül nem fogadhat meg egy gyermek, ahhoz szükség van az apának és az anyának az együtt létére. Tehát az abortusz nagyon súlyos törvénye az egyháznak. Itt is megvan az ünnepélyes megfogalmazása II. János Pál pápának. Éppen azért, azzal a tekintéllyel, amelyet Krisztus adott Péternek és utódainak a püspökkel közösségben, akik a legkülönbözőbb módon elítélték az abortuszt, és az említett konzultációk során szerte a világon egyetértettek-e tanítással, kinyilvánítom, hogy a közvetlen abortusz, melyet célként vagy eszközként szándékolnak, mindig az erkölcsi rend súlyos felforgatása, mert egy ártatlan emberi élet előre megfontolt kioltása. E tanítás természetes erkölcsi törvényen, a Szentíráson alapszik, az egyház hagyománya továbbadta, tanítja a rendes és egyetemes tanítóhivatal. Tehát megint csak az ünnepélyes megfogalmazás. Nyilván nehéz az eset, amikor valamilyen szinten, valamilyen bizonyossággal megállapítják a gyermekről, hogy valamilyen betegséget hordoz magába, ilyenkor persze mellé kell állni az édesanyának, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy még csak az első pozitív lelet van, még kellene több vizsgálat, de már is az abortuszt javasolják az orvosok, és találkoztam több olyan édesanyával, aki utána megszenvedte, hogy mégse merte vállalni azt a gyermeket, mert rábeszélték, mert nem nagyon volt döntési lehetősége, mert minden azt súlykolta belé, hogy csak ez az egyetlen megoldás. Itt is van lehetőség a bűnbánatra. Itt is van lehetőség arra, hogy az ember megbánja a tettét. Nagyon sokszor beszélünk, emlegetjük az úgynevezett post-abortus szindrómát, vagyis azt, hogy az abortuszon átesett édesanya talán sokszor évekkel később is megszenvedi az abortuszt. Mi van mögötte? Egy kicsit az is mögötte van, hogy amikor valakinek meghal a szerette, akkor elsiratja. Akkor megtörténik a búcsúvétel, megtörténik a temetés, és ezzel lezárul a haláleset. Az abortusznál nincs ilyen lezárás. Ott van az édesanyja tudatában, hogy meghalt az a gyermek, a tudata alatt sokszor, de nincs lezárva az ügy, nincs feldolgozva, nem dolgozhatja föl ezt a veszteséget. A veszteségeinket nem mindig könnyű feldolgozni, ebben is támogatásra szorul sok-sok ember. Manapság több olyan lehetőség van, amely segíti az abortuszon átesetteket. Azokat a sokszor talán áldozatnak tekinthető édesanyákat, akik megszenvedik az abortusznak a sebeit, akik megszenvedik azt, hogy ebbe belekényszerültek, és ebbe a zsákutcába vitték őket bele. De azt is írja a pápa, hogy nem csak az élet kezdete veszélyeztetett, hanem az élet befejeződése is veszélyeztetett. Az ember élete véges. Ezt kell tudatosítani magunkban. Sokszor sokan elfelejtik ezt, nem foglalkoznak vele. Azt gondolják, hogy örökké élhetnek itt a Földön. Az ember élete véges ezen a Földön, és előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor ez befejeződik. Nyilván, amikor valaki váratlanul és hirtelenül egy néhány pillanat vagy perc alatt meghal, talán számára ez a legegyszerűbb, remélhetőleg felkészülve érte ez a pillanat, a család számára talán nehéz, de mégiscsak könnyebb, mint egy hosszú szenvedést végig kísérni, amely a családot is sokszor megterheli. És ebben a helyzetben merül fel a kérdés, hogy segíthetünk-e, vagy miben, hogyan segíthetünk az embernek. Ennek az eutanázia kérdését azért elég részletesen körül kell járni. Nem ennyire egyértelmű sokszor a dolog, mert ugye vannak ilyen úgynevezett csillapító kúrák, amelynek az a rendeltetés, hogy elviselhetőbbé tegye a fájdalmat a betegség utolsó szakaszában, és ezek az ilyen kábító jellegű gyógyszerek, ezek nyilvánvalóan rövidítik néhány nappal a betegnek az életét, de abban a helyzetben megengedett ez, amikor már ez a folyamat visszafordíthatatlan. És ugyanakkor manapság egyre gyakrabban van olyan, hogy már egy betegség kezdetén vagy a gyanújánál azt kérik egyesek, hogy nem akarnak, nem vállalják a szenvedést. A szenvedés nyilvánvalóan önmagában értelmetlen dolog. A szenvedésnek Jézus Krisztus szenvedése és kereszthalála adhat értelmet. A felajánlott szenvedés mindig értékes lehet, használhatunk vele a másik embernek. Nem tudjuk, hogy kire, miért, milyen szenvedés vár. Isten a tudója annak, hogy kit milyen úton akar elvezetni az ő országába. Nem az a kérdés, a jó kérdés, hogy miért kapta ezt a szenvedést, hanem hogy kiért kapta ezt a szenvedést az adott ember. És nyilvánvalóan van különbség az úgynevezett passzív eutanázia, amikor egy komoly, súlyos műtétet például nem hajtanak végre, mert az igazából nem hozna gyógyulást, hanem csak a szenvedést hosszabbítaná meg. Vagy amikor az emlőbb említett fájdalomcsillapításnak a kérdése kerül elő. Nagyon fontos, hogy az aktív eutanázia, amikor azért adok be valamilyen injekciót az illetőnek, hogy konkrétan befejezze az ember életét, ez súlyos bűn, és itt is a pápa megfogalmazza az ünnepélyes tanítást, összhangban elődeim tanításával, és közösségben a katolikus egyház püspökeivel megerősítem, hogy az eutanázia Isten törvényének súlyos megsértése, mert egy emberi személy szándékos megölése, ami erkölcsileg elfogadhatatlan. E tanítás a természetes erkölcsi törvényen és a Szentíráson alapszik, az egyház hagyománya továbbadta és tanítja az rendes és egyetemes a tanítóhivatal. Az öngyilkosság az pedig a gyilkosságnak a minősített esete, mert nem csak a gyilkosság mint bűn szerepel, hanem lehetetlené teszi a bűntől való szabadulást, a bűnbánatnak a lehetőségét, mert önmaga ellen fordul az illető. Újra csak mondom, hogy érdemes elolvasni az Evangélium Vitae kezdetű, az Élet Evangéliuma kezdetű pápai dokumentumot, amelynek a befejezése, a vége az emberi élet új kultúrájáért. Tehát nem csak arról van szó, hogy ezeket a dolgokat elítéljük, hanem a pápa akar mutatni egy utat, amely az ember, az életnek a kultúráját állítja elénk, amely az életnek az útján vezet el bennünket, és amely járható út, amelyen az Isten megerősít bennünket, és ezért Evangélium Vitae a dokumentum címe, az élet evangéliuma, az élet örömhíre, mert az élet örömöket tartogat az ember számára, és jó utat mutat a szeretet az Isten kegyelme által arra, hogy az ember végigjárja az életének az útját, és majdan eljusson az örök élet boldogságára. Ugye itt az eutanáziával kapcsolatban szokták emlegetni, hogy, hogy valamiért annak az illetőnek meg kell érnie még az örök élet országára, és az éretlenül leszedett gyümölcs, az bizony savanyú, az bizony semmire sem jó. És a szenvedés megérlelheti az embert arra, hogy eljusson az örök élet országába. A dokumentum végén, és II. János Pál pápára ez nagyon jellemző, hogy mindig van valamiféle Mária felé fordulás, Máriára való utalás. Ezt a dokumentumot egy Máriához szóló imádsággal zárja II. János Pál pápa. Ó Mária, ki az új világ hajnala, az élők anyja vagy, rád bízzuk az életügyét. Ó anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni, a szegényekre, akiknek oly keserves az életük, azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai, öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek fiadban, megismerjék és szeressék és hirdessék korunk emberének az élet evangéliumát. Ezt közölt ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják az örömöt, hogy egész életükben emlékezze rá, tiszteljék ezt az evangéliumot, és álhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak róla. Így minden jó akaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és az igazság civilizációját, Isten az élet teremtője és szerelmese dicséretére és dicsőségére. Most újra egy kis zenét hallgathatunk.
Neked énekelek, szívem mélyéből hozzád szólok. Hát hallgass meg, válaszolj! Előtted két út áll. Lehet élet, lehet halál. Hát választ, amíg lehet, választ, választ az életet.
Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, és a következő 5-6 percben lehet telefonon hozzászólni a témához a 374-0904-es telefonszámom. Mindannyiunknak van felelőssége, különösen az abortusszal kapcsolatban, ami leginkább a mindennapok közbeszédébe kerül. Hogyan beszélünk egyrészt a szexualitásról, a párkapcsolatról? Hogyan beszélünk egy-egy megfogant gyermekről, hogy azt tehernek tartjuk, vagy áldott állapotnak tartjuk, hogy örülünk egy-egy gyermek megfoganásának és megszületésének, vagy csak a nehézségeket látjuk benne. Hogyan tudunk támogatást adni azoknak, akikről tudjuk, hogy nehezíti a helyzetüket a megfoganó gyermek, a megfogant gyermek. Ez is fontos lehet, hogy mondjuk el, ismerjük meg, és mondjuk el a lehetőségeket, ahol segíteni tudnak ezekben a helyzetekben. Telefonszám, amit föl lehet hívni, közösség, ahova el lehet menni, ahol segítséget adnak esetleg arra, hogy a megszületett gyermek rögtön örökbe fogadó szülőkhöz kerülhessen, mert erre is van lehetőség. Nagyon fontos lenne, hogy ezekről a dolgokról, ezeket a dolgokat ismerjük, tudjuk, és ezeket igyekezzünk elmondani a körülöttünk élő embereknek. Béla bácsi itt van velünk a telefonvonalban, tessék parancsolni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Apró szentek ünnepét ünnepeljük. Jézuska kis vértanúi, apró szenteknek ezrei. ők egész évben Jézus fiai, áldozata, gyermekei. Herodes szörnyű vétkei, nem ismétlődnek-e ma már? Sok millió fogantatás megsemmisít ember ma már. Ezek a gondolatok egy kis versemnek, és most hadd mondjam meg, hogy a, talán sokak által sutabutának ítélt verseim, némi igazuk is van, hiszen én egy két diplomás gépész, gépipari gazdasági mérnök vagyok, voltam a praxisomban, tehát a költői ihletet, ha van bennem egy kicsi, a érzésem szerint a szűzanyától kaptam, az ő családom tisztelete révén. Ennyit el akartam mondani, hiszen sokakban felvetődik, hogy mit szaval ez az öreg ember, és miért csinálja. Hát ez a magyarázata. Nagyon szépen köszönöm Ákos atyának, hogy sokszor beengedett a műsorába, és ezzel nem a tudományomat akartam egyházi ismereteimet kimutatni, csupán az időskor megfelelő meghittsége beszélt belőlem. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus
Krisztus. Amen, köszönjük szépen. Béla bácsi, hogy rendszeresen hallgat bennünket, és rendszeresen itt van velünk, és ide figyel, és próbál sok mindennel egy picit támogatást is adni így a rádió műsorának. Tehát nagyon fontos azt látnunk, azt tennünk, hogy hogyan tudunk keresni, hogy hogyan tudunk támogatást adni, hogyan tudunk pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, és a pozitív dolgokról beszélni, hogyan tudunk bátorítani egy-egy megfogant magzatnak a felvállalására, vagy hogyan tudunk bátorítani egy szenvedéssel járó életútnak a végigjárás, az a melléállással, az egyházas szentségek segítségével sok mindennel tudunk segíteni, sok minden módon tudunk támogatást adni azoknak, akik ilyen dolgokkal küzdködnek. És nagyon fontos, hogy mindig van segítség, mindig van bűnbocsánat, mindig meg lehet találni azt a módot, ahogyan rendezni lehet ezeket a dolgokat. Amikor az egyház valamiről kimondja, hogy súlyos bűn, akkor ugyanakkor mellé teszi azt, amit Jézus mondott a házasságtörő asszonynak, hogy menj, de többé ne vétkezzél. Az egyház mindig mellé teszi, hogy ott van a lehetőség a bűnbánatra. Mindig meghív bennünket a bűnbánatra. Amikor valami bűnről, gyengeségről beszél, akkor meghív bennünket a bűnbánatra. Aprószentek ünnepén, amikor azokra az áldozatokra gondolunk, akik még az anyamékben megöltek, meg akik ennek áldozataivá álltak felnőttként, akkor ilyen módon szeretnénk értük imádkozni. Még egy telefonáló van a vonalban. Tessék, Mári Rádió!
Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen az abortusz az egy hármas gyilkosság, az egy Isten gyilkosság, mert az ő adja az életet a másik emberé, akitől származik, és a öngyilkosság.
Hát ezt így nem szoktuk ezt a hármaságot így egybevenni, de teljesen a súlyosságát azt jól érzi, hogy ez egy nagyon súlyos dolog, és nyilván...
Hogy azt is meg kell ebben gondolni, és én azt hiszem, amíg én itt telefonáltam, arról is beszélt, hogy én meg úgy vagyok vele, hogy én 12 gyereket szerettem volna, de hát nem mentem férhez azért, mert az illető, aki gondoltam, az az nem hitt, és az van a Szentírásban, hogy, hogy ne értek hitetlenekkel vele más higába, és hát ezért nem ment a férhez, és
köszönjük szépen, hogy ezt elmondta a számunkra. Valóban nagyon fontos ennek a súlyosságát látnunk, és nagyon fontos, hogy, hogy tegyünk azért, hogy minél kevesebben jussanak erre a döntésre. Nyilvánvalóan itt nem, egyébként az orvos felelősséget is fel kell vetni, illetve azoknak is megvan a felelősség, akik biztatják az illetőt, hogy menjen abortuszra. A bűnbánat mindenkire vonatkozhat. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét ebben a nehéz témában is. Köszönjük, hogy velünk vannak, segítik, erősítik a rádiónak a műsorát, a rádiónak a működését. Áldott szép napot kívánok. Fülöp Ákos nagytétényi plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.